Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az iskolákban is lehetőséget biztosítanak a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamiért az interneten nem tudtak vagy nem tudnak időpontot foglalni. A 12-17 éves korosztályban eddig közel 200 ezeren regisztráltak oltásra, és több mint 160 ezeren már fel is vették azt. Augusztus 30-a és 31-e, valamint szeptember 2-a és 3-a, ezek a napok lesznek azok az iskolákban, amikor lesz oltási akció. A szülők az iskolától kapnak tájékoztatást, és augusztus 25-ig az iskolának vissza kell jelezniük, hogy kérik vagy nem kérik gyermeküknek az oltást. Az oltás Pfizer vakcinával történik, az iskolaorvosok és a házi orvosok bevonásával. Az iskolai oltási akcióról Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét kérdezte Varga Mónika.
Kikerült a koronavírus.gov.hu oldalra az iskolásoknak az oltása, az oltási lehetősége, és ezek alapján összefoglalva azt lehet mondani, hogy a diákoknak jelezni kell azt, hogy szeretnének-e élni ezek az oltásnak a lehetőségével, azonban a szülői hozzájárulást azt elegendő lesz elhozni magára az oltás időpontjára. Tehát nem kell a szülőknek beszkennelve elküldeni dokumentumokat, vagy ezért külön bejönni az iskolába, elég, ha diák az oltás időpontjára hozza. Természetesen ezt a 18 év alattiakat érinti, 18 év felettieknek már nem kell szülői hozzájárulás. És nagy örömömre az is bekövetkezett, amit én szerettem volna, és korábban is mondtam, hogy nem csak 30-31-én van oltás lehetőség, hétfő kedden, hanem 2-án és 3-án, tehát csütörtökön és pénteken is, azaz ez azt jelentheti, hogy az augusztus 31-i tanévnyitókat, vagy a szeptember 1-i tanévnyitókat ez nem zavarja meg, sőt, még pontosabban lehet majd a gyerekekkel tisztázni azt, hogy hogyan történik az oltásnak a folyamata. Nyilván azokban az iskolákban, intézményekben, ahol sokan jelentkeznek, ott helyben lesz a tudomásom szerint az oltás, ahol a létszám nagyon kicsi, ott pedig egy másik, hozzá legközelebb eső, az oltást lebonyolító iskolában kerül sor az oltásra.
Az intézmények választhatnak a két időpont, tehát az augusztus 30-31 és a szeptember 2-3 között, vagy mindkét időponton kell oltást szervezniük?
Választhatnak, nyilván attól függően, hogy a gyerekek mit jeleznek. Bevallom, hogy én a mi diákjainknak azt fogom javasolni, hogy szeptember 2-án és 3-án jelentkezzenek, de nyilván, hogyha olyan nagy lesz a létszám, olyan nagy lesz a jelentkezők száma, akkor akár mind a 4 napon is lehet oltást szervezni.
Az EMI közleménye szerint augusztus 25-éig kell a szülőknek, az iskolának jelezni, hogy kérik-e vagy nem kérik a gyermeküknek az oltást. Milyen módon kell az iskoláknak az igényt felmérni? Kiírni a honlapjukon, vagy hogyan kell értesíteni a szülőket?
Igen, a honlapunkon kell tájékoztást adni erről a lehetőségről, de azt gondolom, hogy az a legbiztonságosabb, és gondolom az országos sajtóban több helyen is meg fog jelenni, hogy lesz erre lehetőség. Mindenesetre az intézmények a honlapjukon keresztül tudják tájékoztatni a szülőket erről a lehetőségről, de én azt gondolom, hogy mivel azért most már kezdődnek az iskolákban a tanári összejövetelek, az alakuló értekezletek, ezért az osztályfőnökök is már dolgozni fognak azon a héten, és ezért az osztályfőnökök is fel tudják venni az osztály szülőivel, diákaival a kapcsolatot, és ezért teszem most már egy sokkal pontosabb információ lehetőség, mint ami július végén, augusztus elején lehetett volna. Tehát a honlapon keresztül is, és azt gondolom, hogy minden egyéb más csatornán fontos a szülőkkel kapcsolatba lépni, és valóban megnézni azt, hogy az iskolában, az iskolákban körülbelül mennyien szeretnének oltást magukhoz venni.
Elég így jelezni az igényt, vagy regisztrálni is kell a megfelelő kormányzati honlapon?
Egyelőre elegendő így jelentkezni, ez augusztus 25-éig. Mi továbbítjuk az információkat a tankerület kormányhivatal felé, pontosan kapunk majd még egy levelet a tankerülettől, tehát a fenntartótól, akik állami fenntartásban vannak a tankerülettől, vagy a szakképzési centrumoktól, akik nem azok az oktatási hivataltól információim szerint, és ez pontosan meg fogja mondani, hogy hova kell továbbítani ezt a létszámadatot. Nyilván ez ahhoz szükséges, hogy valóban meg lehessen látni, hogy melyik iskola tudja ezt megszervezni, és nagyjából mekkora mennyiségű oltóanyagra lesz szükség.
Van-e információjuk a második oltásról, hiszen ez az első dózis lesz, a második oltás is az iskolákban zajlik majd?
Igen, az az információ van ebben a honlapon, hogy a második oltás 3 héttel az első oltás után ugyanazon a helyszínen történhet meg, ahol az első oltás is.
Megkezdte a rászoruló családoknak szánt tanszercsomagok összeállítását az Ökumenikus Segélyszervezet. A gyűjtés ugyanakkor folytatódik, a cél 2000 tanszercsomag összeállítása, mondta el a szervezet kommunikációs igazgatója. Domanis András kérdezte Gáncs Kristófot.
Az Ökumenikus Segélyszervezet már több mint egy hete elindította az Iskola Kezdés Együtt segélyakciót. Ez az a hagyományos akciónk, ami már 10. alkalommal kerül meghirdetésre, és a lényege ez alatt az egy évtized alatt semmit nem változott. Mindig az a célkitűzésünk, hogy rászoruló gyerekeknek töltsük meg az iskolatáskáját. A mai nappal pedig megkezdődik ennek a leglátványosabb része, amikor is a tanszercsomagokat állítjuk össze, és ebbe a munkába bevonunk nagyon sok ismert embert annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy azért még vannak üres dobozok, meg üres táskák itt az Ökumenikus Segélyszervezet országos segélyközpontjában, és ezek az üres táskák akkor fognak megtelni, hogyha minél többen adományoznak a 1353-as adományvonalon.
Gyermekenként 10.000 forint értékű tanszercsomagot állítanak össze. Nagyjából mit tartalmaz egy ilyen csomag?
Minden csomagot igyekszünk személyre szabni, hiszen másra van szüksége egy kisfiúnak, vagy egy kislánynak, egy alsósnak, vagy egy felsősnek, és ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy előre kiválasztjuk a gyerekeket már a nyár folyamán, és utána az ő igényeik szerint állítsuk össze a csomagokat. A hagyományos írószerektől kezdve, tehát a toll, színes ceruza, füzet, papír, körző, vonalzó, innentől egészen az ünneplő ruháig bezárólag minden, amire egy iskolásnak szüksége lehet. Mivel hogy előre kiválasztjuk a gyerekeket, ezért lehetőségünk van arra, hogy prioritásokat határozzunk meg, és tényleg azt vásároljuk meg, amire a leginkább szüksége van a gyerekeknek. Ami egységes, az csak a csomagnak az értéke, ami valóban 10.000 forint, ami 40 telefonhívást jelent a 1353-asra, tehát így lesz igaz az, hogy a sok kicsi sokra megy.
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján mennyi gyermeknek tudnak így segíteni?
Minden évben meghatározunk egy konkrét célkitűzést. Az első években ez 1000 gyerek volt, aztán tavaly ezt megdupláztuk a járványhelyzetre való tekintettel és a megsokszorozódott kérések, segélykérésekre tekintettel. Úgyhogy az idejében is ez 2000, ez a célkitűzés, ami azt jelenti, hogy 20 millió forintot szeretnénk ehhez összegyűjteni. Hogyha ennél is több gyűlne össze, és hát legyen így, akkor a segélyszervezet a fennmaradó pénzt azt a gyerekek évközbeni felzárkóztatására fogja fordítani, hiszen a gyerekeknek nem engedjük el a kezét az iskola kezdés után sem, és a járványhelyzetben ez megmutatkozott, hogy ez az egész éves kapaszkodó, amit mi tudunk nyújtani nehéz helyzetű gyerekeknek, ez mennyire fontos.
Említette, hogy a csomagok összeállítását önkéntesek segítik, többek között ismert emberek is, nyilván a teljesség igénye nélkül kik segítik az önök munkáját?
Az idejében is számos ismert ember kapcsolódik be a segélyakcióba, egyrészt azért, hogy fizikai erővel segítsenek összeállítani, hiszen itt nagyon sok csomagnak az összeállításáról van szó, másrészt pedig ők a saját közösségi felületeiken, akár a médián keresztül sokakhoz el tudnak jutni, és fel tudják hívni a figyelmet az adománygyűjtésre. Az idejében is a kampány főarca volt Kati, aki egy évtizede benne van már ebbe a munkába, de említhetném Gyurta Danit, olimpiai bajnokunkat, vagy aki frissen csatlakozik, Siklósi Gergőt, az egyik tokiói hősünket, és említhetnénk még sok olyan műsorvezetőt, színészt, énekest, például Vastag Csabát, vagy Mádai Vivient, akik ugyanúgy idén is részt vesznek ebbe a munkába. Én azt remélem, hogy ajtuk keresztül is sokakhoz el fog jutni ez a felhívás.
Negyedével nőtt az agrárszakokra jelentkezők száma. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora Gyurica Csaba ennek kapcsán hangsúlyozta, az idei évben többszörösen is figyeltek a felvételi számokra és eredményekre, hiszen amellett, hogy a korábbi évek tendenciái arról tanúskodtak, nem túlzottan népszerű az agrárképzés Magyarországon, egy új egyetem jött létre új fenntartóval és új néven. Gyurica Csabával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorával beszélgettem. Február óta alapítványi formában működik a jogelőtt Gödöllői Szent István Egyetem, és több vidéki felsőoktatási intézmény integrációval létrejött Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Erről is az átalakulásról, vagy erről a modellváltásról és a tervekről is beszélgetünk majd, de kezdjük talán a legfrissebbel, vagy a legaktuálisabbal, hiszen éppen most vagyunk túl a felvételi jelentkezéseken, és talán azért is érdemes ezzel kezdenünk, mert hogy az elmúlt évek számai vagy tendenciái azt mutatták, hogy nem volt túl népszerű az agrárképzés Magyarországon, a jelentkezések arányait vagy számait tekintve folyamatosan csökkent az agrárfelsőoktatásba jelentkezők száma. Hogyan alakult most az idei jelentkezések összesítése után ez az arány?
Valóban most többszörösen is figyeltünk a felvételi számokra és eredményekre, hiszen egy új egyetem jött létre. Új fenntartóval, ahogy ön is említette, alapítványi formában működünk, és új néven. Ugye itt számunkra is kérdéses volt, hogy hogyan tudjuk bevezetni ezt az új nevet, ezt az új brandet. Milyen lesz az érdeklődés, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy mondhatom azt, hogy soha nem látott mértékben nőtt az érdeklődés az agrárfelsőoktatás iránt, azzal, hogy 24%-kal növeltük meg az első évesek számát.
Ez nagyon markáns szám, talán nincs is nagyon olyan egyetem, ami ekkora növekedést tudott elérni.
Ebben az évben információink szerint nincs olyan intézmény, amely intézményi szinten ilyen mértékű növekedést tudott volna elérni. Országosan is nőtt a jelentkezések, 10-11%-os ez az arány, ehhez képest 24%, tehát egy nagyon jelentős arányról van szó, de van olyan szak vagy kampusz, ahol 110%-kal tudtuk növelni a jelentkezéseket tavalyhoz képest, agrárszak területen.
Említette, hogy van, ahol ennél a 24%-nál is nagyobb arányú volt a növekedés. Hogyha megnézzük az egyes képzési területeket vagy szakokat, akkor melyek voltak a legnépszerűbbek?
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen 5 tudományterületen folytatunk képzést. Az agráron, gazdasági, műszaki, neveléstudományi és művészeti képzéseken. Ennek körülbelül az összes hallgatóink száma 14 ezer körül van, a fele az, aki hozzávetőlegesen, akik agrártudományi két területen folytatnak tanulmányokat.
Tehát akkor helyesebb, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy agrárfókuszú egyetem, ahol a meghatározó az agrárképzés, de azért elég színes a paletta, a képzési paletta.
Ez azért van, az egész világban így működik ez, hiszen az agrárium, az agrártudomány nem önállóan állja meg a helyét, hiszen gazdasági támogatás nélkül, műszaki képzések nélkül, a neveléstudomány is nagyon fontos része, adja azt a sok irányú képzést, ami az agráriumra, az élelmiszergazdasági képzésekre jellemző. De visszatérve az eredeti kérdésére, az agrár területeken belül a legnépszerűbbek szerencsére azok az alapszakok, amik a bázisát adják az agráriumnak, és a meghatározó szakok, mint a mezőgazdasági mérnök, a kertészmérnök, élelmiszermérnök, nagyon népszerű, de a tájépítészmérnökre is 30-40%-kal többen jelentkeztek tavalyhoz képest. Tehát ezek olyan markáns növekedések, amik bizakodásra adnak okot egy olyan időszakban is, amikor generációváltás közepén van az agrárium, tehát mindennél fontosabb a jövő mezőgazdasága szempontjából, hogy legyen megfelelő mennyiségű és minőségi utánpótlás.
Ilyenkor, amikor felvételi jelentkezésekről beszélünk, akkor rendre erőkerül az is, hogy milyen arányban kerülnek be a hallgatók államilag finanszírozott helyekre, és kik azok, akiknek költségtérítéses hely jut. Itt azért többségében államilag finanszírozott helyekről van szó?
Nagy többségében államilag finanszírozott képzésre jutottak be a hallgatóink ebben az esztendőben is. Vannak természetesen költségtérítéses képzések is, hiszen egyrészt vannak, akik nem tudtak bejutni az állami finanszírozásra.
Hát ez a ponthatártól függően.
Így ponthatártól függ, illetve vannak olyan szakirányú továbbképzések, szakmérnök képzések, amiket eleve költségtérítéses képzésként hirdettünk meg, és nagyon örvendetesnek tartjuk azt, hogy nagy arányú a külföldi hallgatóknak az aránya az egyetemünkön. Ez 14%-ot jelent hozzávetőlegesen.
És ők többnyire, gondolom, költségtérítéses képzésen vannak.
Része költségtérítéses képzés, az, hogy ez állami ösztöndíjat jelent, vagy egyéni finanszírozásban, az már más kérdés, de mindenképpen az egyetem számára ez egy nagyon jelentős, milliárdos nagyságrendű bevételt jelent. Csak nem 2000 külföldi hallgatónk van, tehát ez egy nagyon.
Azért is kérdeztem én rá erre a fajta megoszlásra, mert ugye azt gondolhatnánk, hogy most már ugye alapítványi fenntartásban működik, alapítványi formában működik az Agrár és Élettudományi Egyetem, és azt gondolnánk, hogy azért itt is változik, vagy változóban van ez az arány, a államilag finanszírozott és a költségtérítéses helyek aránya. Azt hihetnénk, hogy a állami fenntartású működésben ott azért több az államilag finanszírozott hely, és az alapítványi működés során azért a hangsúly az inkább a költségtérítéses helyek irányába megy el. De akkor ezek szerint ez korán sincs így.
Igaz, hogy alapítványi formában működünk, de nagyon komoly állami feladatot is ellátunk, állami igényeket teljesítünk azzal, hogy a nemzetgazdaság számára képezünk olyan szakembereket, amelyeket, hogy tetszik, állami oldalról megrendelőként teljesítünk. Tehát elemi érdeke továbbra is nyilvánvalóan az országnak, hogy megfinanszírozza ezeket a képzéseket, hiszen agrárszakemberekre, jó agrárszakemberekre hatalmas igény és szükség van. Tehát ez egy társadalmi igény és elvárás, tehát ez a finanszírozás ez megmaradt. Ez ugye kérdésként merült föl korábban is, hogy az alapítványi formában működő intézményeknél lesznek-e majd állami ösztöndíjak. Ilyen szempontból nagyon jó a kérdés, mert sokszor elmondtuk, hogy hallgatók számára ebből a szempontból nem lesz változás. Tehát ugyanúgy lesznek ösztöndíjak, ugyanúgy megmarad az állami finanszírozású helyeknek a száma, aránya, tehát ők nem fognak érezni semmit abból, hogy erről az oldalról, legalábbis finanszírozási oldalról, hogy alapítványi tulajdonba került az intézmény, illetve az egyetem.
Vajon ez a nagy arányú növekedés a felvételizők, illetve a felvételt nyertek számát tekintve, ez mivel magyarázható? Gondolom ennek egyfajta, hát az ilyen szociológiai olvasata lehet csak, ez pusztán a számokból nem derül ki, de azért az érdekelne, mert azt tudom és láttam, hogy nagyon sok kisfilmmel próbálták megismertetni az érdeklődőkkel az egyetemet, hogy ez valóban egy jövőbe mutató, versenyképes, úgymond válságálló diplomát adó új felsőoktatási intézmény. De vajon valóban ez az újdonság ereje hozhatta az érdeklődés növekedését a fiatalok, vagy a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében, és tegyük ide talán még a szüleiket is, hiszen itt azért még a szülőknek is nyilván, hogy van befolyásuk abban, hogy hát melyik egyetemet válasszák a fiatalok.
Igen, hát erre a kérdésre egyértelmű és rövid választ nem is lehet adni, hiszen több összetevős nyilvánvalóan ez a kérdéskör. Nyilvánvalóan sok tényező játszik szerepet benne. Az egyik biztos az az, hogy a modellváltás sikeresen végrehajtottuk. Ezt nem lehet megkerülni, hiszen ha ez nem lett volna sikeres, akkor sem a gyerekek, leendő hallgatóink, sem a szülei nem támogatták volna, hogy ezt az intézményt válasszák. Ez az egyik dolog. A másik, nagyon sok olyan fejlesztést harangoztunk be, ami egy nagyon jelentős infrastruktúrális modernizációt jelent az agrár felsőoktatás számára, amit már hosszú évek óta vár az agrárium, vár az agrár felsőoktatás, mert mondjuk ki, rossz állapotban van a infrastruktúrális oldalról, többnyire ezt el lehet mondani, az agrár felsőoktatás, tehát rászorul egy nagyon komoly modernizációra. Nyilván ez is szerepet játszik benne. Szerepet játszik benne az is, hogy intenzív kommunikációt folytattunk arról, hogy modernizáljuk, megújítjuk a képzéseinket. Egy nagyon modern és csúcs technológiai ágazatról van szó, amikor az agráriumról, az élelmiszergazdaságról beszélünk. Ennek elindult egy nagyon intenzív modernizációja. És amit ön is említett, nagyon komoly intézményi kommunikációt folytattunk annak érdekében, hogy megismertessük az intézményt, népszerűsítsük az agráriumot, megismertessük a fiatalokat, meg a szüleiket is arról, hogy miről szól ma valójában a mezőgazdaság, a mezőgazdasági képzés, az élelmiszergazdaság.
Sok még egyébként más. Ezzel kapcsolatosan az úgymond negatív sztereotípia, ami azért ott van a fejekben, hogy a mezőgazdaság azért egy nehéz fizikai munka, ott korán kell kelni, olykor távoli vidékeken, novemberi esős, saras hajnalokon kint a terepen.
Meg még üdös is.
Igen, meg állatok vannak, állatokkal igen. Kell foglalkozni. Bár gondolom, hogy mondjuk az agrármérnökök azért nem feltétlenül ebbe a közegbe dolgoznak nap mint nap, de hát azért a köztudatban nagyon sokak fejében még ez a kép él a mezőgazdasági munkáról.
Ezt tökéletesen látja. Pontosan ez az, amit tisztába szeretnénk tenni, és ezeket a sztereotípiákat kell megváltoztatnunk, és ki, ha nem mi állunk ennek az élére, hiszen mi talán ezt tudjuk hitelesen képviselni, és ezért meg is teszünk mindent, hogy valóban tisztába tegyünk mindent az a tekintetben, hogy miről szól ma az agrárium, hogy megjelent az informatika, a digitalizáció, ma nagyon sok munkát már drónok végeznek majd, olyan csúcs technológia tört be, ami a fiatalok számára is vonzó tud lenni, az, hogy az elkövetkezendő 30-40 évre garantáltan biztos megélhetést tud nyújtani, hiszen élelmiszerre egyre több szükség lesz, egyre inkább stratégiai ágazattá vált az élelmiszer gazdaság, az agrárium. Ez pont a pandémia mutatta meg, hogy mennyire fontos az élelmiszer előállítás, az élelmiszer önrendelkezés, az, hogy magunknak tudjuk megtermelni minél több élelmiszert, és ez nyilvánvaló, ez kihat a fiatalokra is, és helyére teszi azt az agráriumot is, amivel kapcsolatban egyébként korábban voltak ilyen tévképzetek.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!